Én is sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, különösen azokat, akik nem mindig vannak közöttünk, és örömmel tölti el a szívünket, hogy együtt lehetünk, főleg azért, mert az Istennek az igéjét tanulmányozhatjuk, és az Isten igéjének rendkívül sok tanulsága van, ezért szeretném elétek hozni szent komolysággal a Máté evangéliuma 15. fejezetéből a következő történetet, a 14-ből, Máté evangélium a 14. fejezeténél. Nyissátok ki a Szentírást, és szeretném egybe felolvasni a történetet, amely mind a 4 evangéliumban megvan örökítve, de nyilván mind a 4 helyet nem tudom egyszerre felolvasni, meg el is menne vele az idő, majd kivonatosan idézek belőle. Az én szívemnek az itteni történet olyan szempontból mondott most rendkívül sokat, amikor foglalkoztam vele, hogy hihetetlen módon kiviláglik előttem az Isten megváltási terve és gondviselése. Majd megnézzük, hogy milyen szempontból. Így olvasom tehát Máté evangélium a 14. fejezetének 13. versétől a történetet. És mikor ezt meghallotta Jézus, elment onnét, hajón egy puszta helyre egyedül. A sokasság pedig ezt hallva gyalog követte őt a városokból. És kimenvén Jézus látott nagy sokaságot, megszánta őket, és azoknak betegeit meggyógyította. Mikor pedig esteledett, hozzámentek az ő tanítványai, mondván, puszta helyez, és az idő már elmúlt. Bocsásd el a sokasságot, hogy menjenek el a falvakba, és vegyenek maguknak eleséget. Jézus pedig mondta nekik, nem szükség elmenniük, adjatok nekik ti enni. Ők pedig mondták neki, nincsen itt csupán 5 kenyerünk és 2 halunk. Ő pedig azt mondta, hozzátok azokat ide hozzám. És mikor megparancsolta a sokaságnak, hogy üljenek le a fűre, vette az 5 kenyeret, a 2 halat, szemeit az égre emelvén hálákat adott, megszegvén a kenyeret adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a sokaságnak. És mindnyájan ettek és megelégedtek. Felszedték a maradék darabokat 12 teli kosárral, akik pedig ettek, mintegy 5000-en voltak férfiak, asszonyukon és gyermekeken kívül. Olvasom a további történést is. És mindjárt kényszerítette Jézus az ő tanítványait, hogy szálljanak a hajóba és menjenek át előre a túlsó partra, míg ő elbocsátja a sokaságot. És amint elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magányosan imádkozni. Mikor pedig beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig immár a tenger közepén volt, a haboktól háborgatva, mivel hogy a szél szembe fújt. Az éjszaka 4. részében pedig hozzájuk ment Jézus a tengeren, járván. És miután látták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, megrémültek, mondván, ez kísértet, és a félelem miatt kiáltoztak. De Jézus azonnal szólt hozzájuk, mondván, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig felelvén neki mondta, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig mondta, hogy jöjj. És Péter kiszállva a hajóból, járt a vizeken, hogy Jézushoz menjen. De látva a nagy szelet, megrémült, és mikor kezdett merülni, kiáltott mondván, Uram, tarts meg engem. Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadta őt, és mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedsz? És amikor beléptek a hajóba, elállt a szél. A hajóban levők pedig hozzámenvé leborultak előtte, mondván, bizony, Isten fia vagy. Ahhoz, hogy még jobban értsük a történetet, ugye ez egy napnak a történése, és ahogy már megszokhattuk a mi életünkbe is, nehézségek, bonyodalmak, megoldandó dolgok voltak itt náluk is, de az előzményeket is muszáj értenünk, hogyha elolvassátok a történeteket az evangéliumokból, akkor láthatjátok, hogy a galileai szolgálat végén játszódik ez a történet, és előzményként annyit, hogy Keresztelő Jánost akkor végezték ki. És emlékeztek, hogy már eleve keresztelő Jánosnak a börtönbe csukása is nagy lelki gyötrelmet okozott a tanítványoknak. Ez egy szűk egy évvel ezelőtt történt. Itt húsvét előtt vagyunk, 30 húsvétja előtt. És amikor Jézus meghallotta, ugye úgy olvastam, amikor ezt meghallotta Jézus, mármint azt, hogy keresztelő Jánost kivégezték, akkor ment el magányosan egy helyre. A másik evangéliumok azt írják, hogy elvitte az ő tanítványait, tehát a tömeg nélkül mentek el, szeretett volna nekik megnyugvást adni, tudta, hogy nehéz krízis helyzet lesz ez az életükben, és eleve látta a maga sorsát is, ugye keresztelő Jánosnak a halálában, hogy rá is hamarosan ez következik, és mindenképpen azt szerette volna, hogy valamit tudjon az övéinek adni. De számomra az a csodálatos az igében és a történésekben, hogy nem mindig úgy történik, ahogy a legideálisabb lenne. Mert a legideálisabb az lett volna ebben a helyzetben, hogy Jézus valóban tud időt kerekíteni annak, hogy hathatósan, tartalmasan beszéljen a tanítványaihoz. Egyébként megjegyzem, hogy amikor volt rá idő, és aztán innentől majd kezdi őket felkészíteni arra, hogy mi is vár rá, akkor sem értették meg. De Jézus minden esetre most szeretett volna ő maga is külön menni, meg a tanítványokat is vinni. Azt olvashatjuk az egyik evangéliumban, Lukácsnál, hogy amikor meglátta a tömeget, akkor megint megindult a szíve irgalmasságra, és szó szerint így olvassuk ezt a mondatot, hogy örömmel fogadván a tömeget szólt nekik Isten országáról. A legideálisabbhoz képest jön egy másik helyzet, de az Isten megváltási terve olyan mértékben szabott, de rugalmas is, hogy azonnal felveszi a fonalat és a lehetőséget a másik helyzetre vonatkozóan. Ezt azért hangsúlyozom, mert minket általában a nehézségek, most itt ugye a probléma, keresztelő János halála volt. A nehézségek azok lehúznak. Hát jó esetben fél órára, rosszabb esetben hosszabb időre. Az Isten megváltási terve viszont rugalmas. Szeretném, ha ezt hazavinnétek ma. Olyan szempontból, hogy Isten a nehézségeket is tudja jó előre, azok kezelését is tudja jó előre, és ő tovább lép. És ő örömmel lép tovább. És hogyha mi is az egyik helyzetből a másikba, Istennel együtt lerendezve, megértve, hogy mindent tudott jó előre, és mindenre van legjobb megoldási terve, akkor mi is tovább tudunk lépni egyik helyzetből a másikba, úgy, ahogy a megváltási terv ezt engedi, örömmel, ahogy Jézus tette. Számomra ez az egyik tanulság. A másik az, hogy, és ezt most nem szeretném kikerekíteni előttetek, mert magát a történetet biztos, hogy nagyon jól ismeritek. A másik az a párbeszéd, amit folytat a tanítványokkal, és ahogy tulajdonképpen próbára teszi őket, és ezt olyan módon teszi, hogy beszélget velük. Ezt János evangéliumában olvashatjuk leginkább. És ezt a párbeszédet szeretném előttetek felolvasni. Azért, mert bár a tanítványok nem voltak olyan rugalmasak, mint a megváltási terv, és mint Jézusnak a jó gondolatai, mégsem hagyta ki, és amikor ők nem léptek vele együtt, mégis hagyta a lélekre, hogy majdan a tanulságokat levonják. Tehát őt az sem zökkentette ki, hogy a tanítványok nem tudtak belehelyezkedni a helyzetbe, hogy a tanítványok nem tudtak feloldódni, és nem tudtak jó ötletet sem mondani. A 6. fejezet 5. versétől olvasom. Mikor azért felemelte Jézus a szemeit, és látta, hogy nagy sokaság jön hozzá, mondta Fülöpnek, honnan vegyünk egyeret, hogy ehessenek ezek? Most ezt, itt azért állok meg, mert az élet forgatagában Isten, ha megfigyelitek, tőlünk is kérdez majd. Hogyan oldunk meg egy problémát? Hogy álljunk hozzá? És jönnek különböző ötletek, és az Isten vár. Megvárja, hogy mi mit gondolunk. Filipp pedig azt mondta neki, Tehát ugye ezért mondta, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar cselekedni. És ne felejtjétek el, hogy Isten tudja, mit akar cselekedni. A kérdés az, hogy mi rá tudunk-e arra hangolódni, amit ő szeretne cselekedni. Vagy hittel bele tudunk-e helyezkedni, miért is? Mert Istennek megváltási terve van. És ő szeretné, hogyha a megváltási tervbe bele tudnánk helyezkedni. Ennek a belehelyezkedésnek az első mozzanata, hogy nem arra figyelek, ami nehéz, meg zökkenő az életbe, meg óriási hegyként nyomul elém, hanem az a hitbeli gondolat, hogy Isten a megváltási tervében jó előre tudott erről. Tehát várja, hogy mi mit szólunk. Hát Fülöp a következőt mondta, és megkockáztatom, mi is ezt mondanánk, még most is. Ez a Fülöp, akit a többi tanítvánnyal együtt ezelőtt kiküldte Jézus, és örömmel jönnek vissza, és elmondják, hogy ilyen csodákat tettek, olyan csodákat tettek, ördögöket űztek, embereket gyógyítottak. És ez a Fülöp azt mondja, 200 dénár áru kenyér nem elég ezeknek, hogy mindegyikük kapjon valami keveset. Mondta neki egy az ő tanítványai közül András, Simon Péter testvére, és ötletelnek a tanítványok, figyeljétek meg. Van itt egy gyerek, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala. De mi az ennyinek? Hát és akkor Jézus elmondta, amit jó előre tudott. Jó, ez az eszköztár, körülbelül idáig jutottatok, de akkor nyilvánvalóvá teszem, hogy én mit gondoltam. Ugye elmondja, hogy ültessétek le, nagy fű volt, leültette, rendszerezte a dolgokat, és gyönyörűen kiviláglik, hogy a megváltási tervben minden gyönyörű szépen adott volt, csodát tett, vette a kenyeret, hálát adott. Az ő hálaadása szerintem annyira megindító lehetett. És bevonta a tanítványokat abban a munkában, amit elképzelni nem tudtak volna előtte, mert haza akarták ugye küldeni a tömeget, emberi szemszögből nézve. Azért azt is elmondanám, és majd kihangsúlyozom később is, hogy ne felejtsétek el, hogy ezen a napon, mert még mindig ugyanezen a napon vagyunk, Jézus tanította az Isten országára az embereket, és gyógyította őket. Tehát igazából ugyanolyan csodákat láthattak részéről, mint ahogy eddig, az eddigi időben. De mi történik a tanítványokkal, amikor kifáradva, a nehézségekkel terhelve, nem belehelyezkedve az Isten megváltási tervébe, csodákkal, amit elhagynak napot, csodákkal a hátuk mögött, egyszerűen mégsem hittel reagálnak. Mi történik velük? És mi történik velünk, amikor tapasztalhatjuk, érezhetjük, láthatjuk, hihetjük az Istent, kézzelfoghatóan tudunk róla tanúságot tenni, de jön egy újabb nehézség, ami megoldandó, és akkor oda van mindaz, amit tapasztaltunk. Tehát ez történik náluk is, mégis Jézus bevonja őket a szolgálatba. Nem prédikál nekik, hogy de jó lett volna, hogyha hisztek, vagy máshogy kéne a dolgokhoz állni, mert Isten megváltási tervében arról is tudott, hogy ezek a tanítványok itt és ekkor ennyire jutnak. És Istent nem hökkenti meg. Még ha szomorú is, ha nem hiszünk, de nem gátolja meg abba, hogy a megváltási terv további mozzanatait véghez vigye, hanem számunkra hihetetlen és felfoghatatlan módon ezen a ponton is bevon bennünket is, és bevonta a tanítványokat is. Munkát adott nekik. És a munkát meg kellett tenniük. Ezt nem Jézus tette meg helyettük, hogy az embereket leültette, hogy az ételt körbehordták, aztán a maradékot összeszedték. És gondoljatok bele abba is, hogy talán csak visszautalok, bár tudom, hogy Marika múltkor talán mesélt róla, vagy nem tudom, itt a gyülekezetben, de itt volt ez a hangversenyünk is, tele csetléssel, botlással, szervezésben, véghezvitelben, előtte fél órával még talán senki nem mondta volna, hogy mi lesz ebből, és egyszerűen döbbenet számomra, hogy a mi emberi semmiségünket, hiányosságainkat, tudatlanságunkat, felületességünket, és még sorolhatnám, az Isten hogy pótolja ki? És mi a végeredmény belőle? De ahogy erre a hangversenyre hívtatok embereket, és ez a ti dolgotok volt, ugyanúgy az összes többi alkalomra is ti tudjátok megtenni. Ezt nem tudja, nem is akarja az Isten helyettetek elvégezni, ti tudjátok megtenni, és ha mindenki megteszi a magáit, akkor hasonló eredmény lesz, mint itt a kenyérszaporítás csodájánál. Hogy milyen gondja van az Istennek arra, hogy mi az elégséges, mi a jó. Én ilyenkor el szoktam gondolkodni, hogy nem terül-terül asztalkámat adott az embereknek, nem hatfogásos ételt adott nekik, a legegyszerűbbet. És a legegyszerűbb étel az, hogyha gyakoroljuk, megélünk vele, meg áttérünk, akkor figyeljétek meg, hogy a legegyszerűbb táplálék, ami nem izgató, ami nem telítel bennünket, ami nem hat az agysejtjeinkre, az összes sejtünkre olyan felfokozott módon, az egész lelkületünkre is milyen jól tudhatni. És azon kívül mennyi tanítás volt még abban is, hogy a maradékot is összeszedette. De nem erre szeretnék most kitérni, hanem arra a mozzanatra, hogy utána emlékeztek, felolvastam, hogy amikor mindez megtörtént, akkor kényszerítette a tanítványait. A történetből tudhatjuk, a másik evangéliumokból, hogy Betsajdánál vannak, és hogyha megnézitek a térképet, mert mindig nézitek meg a térképet, amikor olvassátok a Szentírást, jó látni, hogy mekkora távolságra vannak, éppen a tónak melyik részén, jó a földrajzi eseményeket is látni, majd mindjárt bele is megyek egy kicsit, és hogy hova indultak, hova küldte őket Kapernaumban, hogy igazából nem olyan nagy távolság a tengeren keresztül Betsajdától Kapernaumig, de olyan időjárási viszonyok voltak és vannak most is, hogyha megnézitek majd a földrajzi térképét ennek a területnek, akkor tulajdonképpen maga a tenger és a Jordán folyama a tenger szint alatt 200 méter körül mozog, mellette jobbról és balról pedig egyik felől középhegység van, a másik felől magas hegység. És amikor egy vihar, egy szél vagy egy csapadékos légáramlat a tenger felől jön, akkor ott ugye a középhegység eléggé felfogja. Ami azon keresztül tud jönni a széllel együtt, az ahhoz, hogy ott átvergődje magát a középhegységen, brutális erővel kell, hogy átjöjjön, mert csak az a nagyon erős fogott áttörni. Ez hirtelen szokott történni, ezért is kerülnek a tanítványok, ezek a jól edzett, hajós emberek sokszor ilyen veszélyes állapotba, de nem áll meg itt a történet, hanem ahogy átcsapódik, ami át tud jönni ezen a középhegységen nagy erővel és nagy viharral, az beleütközik szembe a magas hegységekbe, és nem megy tovább, hanem ahogy ütközik, már is jön vissza, és itt a két hegység között óriási viharokat kavar. Hát Isten erről is tud, és ezt is felhasználja az ő megváltási tervébe, úgy szeretem, hogy minden mozzanatot. Neki semmi nem kétségbeejtő. Neki nem okoz semmi gondot, hanem mindent felhasznál a megváltási terve. Hogy miért kényszeríti a tanítványokat, tudjátok, de azért felolvasom, jó? Ezt is János evangéliumából olvasom fel, hát ha valaki még nem ismeri. Mert amikor összeszedték a maradékot, akkor a 6. fejezet 14. versétől olvasva, az emberek azért látták a jelt, amelyet Jézus tett, és azt mondták, bizonnyal ez a ma próféta, aki eljövendő a világra. Következtetés. Jézus, amint észrevette, jönni akartak, és őt elragadni, hogy királlyát tegyék. Ezt következtették belőle, hogy ez a ma próféta. Biztos. Mi jön ebből? Legyen ő a királyunk. Hát én aztán most igazán nem akarok politizálni, meg semmiben nem akarok belemenni, de ne várjunk többet az emberektől. az emberek mindig arra ugranak tömegében, aki éppen akkor kenyeret ad nekik. Ezt megszokták. Ott is, akkor is, azóta is, ez soha nem fog változni. Ez mindig így volt. De az Isten megváltási tervében nem húzta ki ezt a mozzanatot, a megvendégelést, az 5000 megvendégelését csak azért, mert ennek ilyen súlyos következménye lesz. Nem mondta azt, hogy nem fogom őket megvendégelni, mert hogyha megvendégelem, királyt akarnak belőlem tenni. Nem mondta azt, hogy nem gyógyítom meg őket. Nem mondta azt, hogy nem teszek csodát. Nem mondta azt, hogy nem tanítom őket Isten országára, mert olyan krízis helyzetet idéznek elő, ami vészes lesz a tanítványokra is. Hanem Isten megváltási terve rugalmas, mindent belekombinál, minden helyzetből a maximális legjobbat tudja kihozni azoknak, akik engedik. Tehát ott áll a helyzet, hogy olyan pozícióba akarják őt emelni, amire azt mondja, hogy nem. Nem ezért jöttem a világra. És nem engedi meg. És olyan összeütközésbe kerül a tanítványokkal, amiben ritkán, és olyan módszert kell választani, amit talán máshol nem is olvashatunk, kényszeríti, betuszkolja őket a hajóba, hogy azonnal induljanak útra. Két dolog miatt, az egyik az, hogy ő tudja, hogy vihar lesz, és még idejében elindulhatnának, a másik pedig az, hogy tudja, hogy milyen hatással van rájuk, ha még itt maradnak a nép körébe, és úgy felbuzdítják majd még inkább őket, hogy nem tud velük majd mit kezdeni, tehát Jézus kényszeríti őket, hogy menjenek át. Hát a tanítványok nem rögtön indulnak, hanem még ott egy kicsit eldiskurálnak magukban a helyzeten, ezért lekésik az alkalmas időt, de hányszor vagyunk így, hogy még ha hallgatnánk az Istenre, akkor nagyon sok nehézséget meg tudnánk előzni. Ha ott is, akkor hallgatnánk arra a biztos hangra, amit ad nekünk. De Isten a megváltási tervében azt is belekombinálja, hogyha nem hallgatunk rá, és nagyobb nehézségbe kerülünk, mert abból is ki tudja a legjobbat hozni. A tanítványok, mivel hagyták magukat, hagyták a körülményeknek, a hangadóknak, a tömegvonzásnak, a maguk elképzelésének, és hányszor vagyunk így, hogy nem vesszük komolyan az isteni kinyilatkoztatásokat. Valamit ismerünk belőle, azt leképezzük a mai időre, és mi abból készítünk egy ilyen szép kerek történetet, hogy akkor biztos most majd az Isten ezt fogja tenni, és ezt a történetet erre akarja használni. Ha felületesen vesszük a proféciákat, ha felületesen gondolkodunk a messiás mi voltáról, ha nem vesszük igénybe azt, amiért valójában jött, akkor mi is az időt és a lehetőségeket torz dolgokra fogjuk alkalmazni, és ebből semmi jó nem sül ki. Isten viszont ekkor kényszerít bennünket egy másik pályára, mert muszáj. Mert ha ott maradunk, akkor bajba kerülünk mi is. Semmit nem értettek belőle. És tudjátok, hogy ez miért szörnyű? Azért, megint ugyanazért, mert egész, és mindig ugyanazon a napon vagyunk, egész nap gyógyítottak, egész nap Isten országáról beszélt Jézus, megkoronázza még egy csodával a hitetlenségük ellenére, munkába hívja őket, csodát tesz, megszaporítja. Most ilyen nyugodt körülmények között, hogyha én azt kérdezném tőletek, hogyha mi látnánk ezt a csodát, akkor rá pár órával elfelejtenénk? Nyugodtan lehet őszintének lenni. Hát most azt mondanánk, hogy nem. Ha őket megkérdeztük volna, ők is azt mondták volna, hogy ezt nem lehet elfelejteni. De figyeljétek meg, hogy jön egy zavaró körülmény, az élet forgataga, egy következő helyzet, amiben képesek vagyunk beleragadni úgy, ahogy ők is, és csak azt látták maguk előtt, hogy itt van egy visszahozhatatlan lehetőség. Egész Galilea ott térdel Jézus lábai előtt. Még mindenki követte. Hogy Júdeában, vagy igen, Júdeában nem foglalkoztak vele, és a papi ármányok, jó, de legalább itt vannak a galileaiak. Tömegek jönnek Jézushoz. Ezt kihagyni. És amikor elkezdenek ezen gondolkodni, nem tudom ti, hogy vagytok, de gondoljatok bele, akkor az összes régebbi keserűség, sérelem, történés, fel nem dolgozott dolog mind jön fel. Biztos, hogy ő a messiás? Miért nem menekítette meg keresztelő Jánost? Miért engedett bennünket? És amikor ezek jönnek az ember gondolatmenetébe, akkor higgyétek el, ezeket a kézzelfogható csodákat szerte röpítik. Mi ebből a tanulság számunkra? Szerintem az egyik nagy tanulság, hogy azért, mert egy nap egymás után következnek gondok, problémák, megoldandó dolgok, nem érthető dolgok, nehézségek, számunkra kibogozhatatlan dolgok. Attól még az Isten megváltási terve viszi véghez, amit ő szeretne. Ha pedig ez így van, akkor ez feljogosít benneteket, bennünket arra, hogy az adódó nehézségeken túl tudjunk hitben lépni. Nekünk olyan teremtő Istenünk van, aki nem csak megteremtette a világot, nem csak számomra csodálatos módon fenntartja pillanatról pillanatra a testeteket, a természetet, az eseményeket, angyali seregek sokasága segíti és teszi. Nem áll meg az Isten munkája. Ha ilyen Istenünk van, akkor nem jó lenne ráhallgatni, nem jó lenne tényleg valóban minden terhünket rábízni, minden gondunkat, mert neki gondja van rá. Ha nem is értjük abban a pillanatban, de ő tudja, sokkal jobban tudja, mint mi. És a hitünk megszülethet, és nem feslik tova az a sok minden, amit addig megtapasztaltunk. De a tanítványok, egyszer azért majd a mennyben úgy szeretnék velük beszélgetni, mert szegények, ők előbb éltek, és rajtuk leképezhetjük azt egyébként, hogy mi is milyenek vagyunk. De ugye ő róluk leíratott azért, hogy nekünk tanulságunkra legyen. Hát a tanítványok nem a pozitív értelemben éltek a helyzettel, és duzzogva, értetlenül, egymást hergelve, a gondolatokat felerősítve indulnak el késéssel a tavon az egyik helyről a másikra. Jézus pedig közbe felmegy a hegyre, és imádkozik. És tudjátok, Jézus nem csak akkor imádkozott, hanem tudjuk a Bibliából, a mi hitünk szerint, és le van írva, hogy most is komoly munkát végez azért, hogy mi időbe tudjunk ráhallgatni, amit lehet nehézséget el tudjuk kerülni, amiben meg belekerülünk, a legjobb tanulságokat tudjuk levonni, hogy a hitünk erősödhessen, és el ne szakadjunk tőle. Felmegy a hegyre, a tanítványok pedig beszállnak a hajóba, és jön a vihar, amelyik nem vonul el, hanem ide-oda hánykolódik, és ezt a kisebb tengert olyan mélyen fel tudja kavarni, hogy valóban életveszélyes helyzet. Erről az egyik életveszélyes helyzetről egyszer már beszéltem. A gyerekeknek meg leszoktam játszani videón, hogy milyen egy mostani modern hajóval, felvétellel egy vihar a tengeren, vagy az óceánon, pedig akkor nem ilyen hajók voltak. Félelmetes. És amikor már úgy olvassuk, hogy már az éjszaka elég jól eltelik, akkor Jézus eléjük megy a tengeren, ők pedig megijednek nyilván. Hát én nem csodálom. De az Isten megváltási tervébe ez a vihar miért került bele? Azért, mert az egyik probléma, amit beleragadtak, az innentől fogva elillant a fejükből. Mert az egyik nehézség elillantja a másikat ám. És itt már nem azzal foglalkoztak, hogy hát vajon ő-e a messiás, hanem hogy lehet az életet megmenteni. Egész más problémarendszer foglalta el már a fejüket, és Isten megváltási tervében az ő kegyelméből tudta ezt a mozzanatot, hogy most megy és segít nekik. És amikor odaér, akkor nyilván ezek az ázott életükért harcoló férfi emberek nem elég a bajuk, még egy kísértetet is látnak, és kiabálnak. Tehát gondoljatok bele. Én különben úgy becsülöm a férfiakat, mert olyan erősek tudnak lenni. Azért megnézném őket egy nehéz helyzetben, megnézném a tanítványokat is itt ebben a helyzetben, hogy kiabáltak. És Jézus azonnal szól hozzájuk. Én vagyok, bízzatok, ne féljetek. Az Isten megváltási tervében a csodákat elfelejtő tanítványok felé, akik ázottak, fázottak, meggyötörtek, hitetlenek, az első isteni mondat, én vagyok, bízzatok, ne féljetek. Mert az Isten így közelít hozzánk. Annak a Jézusnak az áldozata, akiről most az egész világ megemlékezik, ilyen-olyan módon, annak az áldozata azt mutatja be számunkra, hogy az Isten így közelít hozzánk. Nem korhol, nem okít, hanem először bátorít. Én vagyok, bízzatok, ne féljetek. És amikor végre leesik a tantusz, hogy tudjátok, a gondoknál, amikor beragad az ember elméje, akkor oda-vissza, ugyanolyan, mint a vihar, meg a szél, amit mondtam. Egyiktől csapódik a másikhoz, aztán onnan nem talál ki. Csak kavarog, meg őrlődik az ember, és amikor végre megérti, hogy de az Isten itt van. És csoda, itt jön a lehetetlenen, a vízen. Itt jön és bátorít. Akkor a gondolatok ugyanolyan gyorsan tudnak menni, és újra hinni tud az ember, és hogy Péter már nem is csak bízik, hanem egyszerűen lehetetlent kér. Hát, ha te vagy, én is oda szeretnék menni, hadd menjek én is. Azt mondta Jézus, gyere. És elindul Péter. Na, de a vihar még tart. Én azért biztos nem mertem volna kilépni. És úgy megy Péter. A sötétben, a viharos tengeren lépked a habok között, egy darabig, amíg fel nem méri, hogy ez tulajdonképpen lehetetlen. Másrészt ugye visszatekint a tanítványokra, hogy neki azért megy a dolog, azonnal süllyed. És hát azért én nagyon vizuális ember vagyok, én mindig elképzelem, hogy ez nem úgy megy, hogy egy percig 10 centit süllyed, a másik percben megint, hát elkezd süllyedni. Tehát a fizika törvényei újra életbe lépnek itt a csodán túl, és elkezd süllyedni, és az utolsó pillanatban, amikor fuldoklik, kiabál, hogy segíts és ments meg. Persze megmenti Jézus. Utána már nem büszke magára. És azért itt egy dolgot szeretnék felolvasni, egy mondatot a János 6. fejezet 14.-15. verséből, ja, nem az, bocsánat, egy másik helyről, hogy mi volt a tanítványok szívében, pillanat, meg is keresem, hogy mit ír Márknál, Márk evangéliumában, ott is a 6. fejezet, igen, ez zavart, de fontos dolog, és ti is hagyjatok rá időt, hogy pontosan végignézzétek egy történetnek az összes mozzanatát, hogy Márk evangélium a 6. fejezetéből olvasom, az 51. verstől. Ekkor bement hozzájuk a hajóba, és elállt a szél, ők pedig magukban szer fölött álmélkodtak és csodálkoztak, mert nem okultak a kenyereken, mivel hogy a szívük meg volt keményedve. Testvérek, ezek a dolgok nem kis dolgok. Mi vagy erősödünk hitben, És hozzásegít minket az Isten, hogy a következő nehézségeket becsülettel végig gondolva vele együtt tudjuk átélni, vagy megkeményedik a szívünk. A hitetlenség megkeményít bennünket. Bár az Isten megváltási terve ezt is belekombinálja, erre is hoz megoldást, de mennyivel jobb lenne, ha nem kellene plusz nehézségeket átélnünk. Ellen White azt írja Péterről, hogy ha neki ez az eset, amit az előbb felolvastam és elmondtam, hogy hogy segítette meg őt Jézus, és hogy mehetett vissza a hajóba, és hogy nem süllyedte, és az egész nap tanulsága ott lett volna a szívében, feldolgozva, víve, hordozva, bízva, akkor nem árulja el Jézust. Nehéz időket élünk most is. Sok probléma van most is. És mondok egy olyat, ami nem fog tetszeni, de valós, egyre több lesz. Az egyéni életünkben is, közösségi életünkben is, a világban is. A kérdés az, hogy mi mennyire fogunk Isten megváltási tervében együtt vonulni vele, vagy mennyire vesszük fel magunkra pluszba a nehézségeket, amitől nem fog tudni megóvni, és próbál bennünket jó mederbe visszaterelni. Sokkal könnyebb lenne, ha nem mennénk bele plusz dolgokba. Elég nehézség lesz így is. Bátorodjék a szívetek, és még jó előre halljátok meg Jézusnak a szavát. Én vagyok, bízzatok, ne féljetek. Akkor, amikor a probléma előtt álltok, vagy benne, megmutatja az ő szavát. Ha küzdötök, ha imádkoztok, ha össze is vagytok zavarodva, ha már annyira összezavarodtok, mint a vihar, ugye, hogy tényleg már az ember azt sem tudja sokszor, hogy fiú-e vagy lány, ki mond igazat, ki nem mond igazat, jót tettem-e, nem tettem-e jót, én vagyok-e rossz gondolatmenetem, vagy a többiek, vagy mi történik? Nem tudom, hogy ismerőse nektek ez a helyzet, de őrülten szét tudja szedni az embert. De ha te Istenhez kiáltasz ebben a helyzetben, ez az Isten hallatja az ő szavát, és pillanatok alatt helyre tud tenni. És ha ő helyre tesz, akkor minden gondolatod úgy le fog csitulni, mint ott a tenger. De ne a tengeren vegyük igénybe, hanem még a szárazföldön, amikor a jó fele próbál bennünket vinni. Részemről ennyi lett volna a történet, de biztos, hogy nagyon sok következtetése, tanulsága van számunkra. De egyet ne felejtsetek el, legalább ezt vigyétek haza a mai Isten tiszteletből. Istennek megváltási terve van. A megváltási tervét véghez viszi, a megváltási tervbe minket is bele szőtt, és még ha bukdácsolunk is, akkor is vezet bennünket, akkor is ad szolgálatot, de egyenesebb helyzetünk van, hogyha mindig hallgatunk rá. Én azt kívánom, hogy mindig ráhallgassatok, és mindig az ő szavát akarjátok hallani, hogy a megváltási terve a legoptimálisabban érhessen be a céljába, mert az idő közel. Amen.